Kedves testvéreim, Isten igéje Mózes második könyvének 20. fejezetéből szól hozzánk. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 16. verset olvasom, a 9. parancsolat ez. Ne tanúskodj hamisan a fele barátod ellen. Kedves testvérek, mivel az ismétlés fontos szerepet tölt be a tanulási folyamatokban, ezért ismételjük újra és újra el minden egyes vasárnap a prédikáció kezdetén, hogy a 10 parancsolat nem az a léc, amelyet az embernek át kell ugrania, hogy ezáltal örök élete és üdvössége lehessen, mert akkor bizony az Isten olyan magasra tette volna a lécet, hogy azt emberfia átugrani képtelen volna, hanem a 10 parancsolat az istenfélő emberek életében az a vezérfonal, amely segít bennünket abban, hogy Isten jótéteményét, amelyet Krisztusban megmutatott felénk, hogy tudnillik bűnös voltunk ellenére megnyitotta előttünk az utat a mennyországba, szóval, hogy Istennek ezért a jótéteményéért hogy adhatunk hálát. A 10 parancsolatot nem betölteni akarjuk azért, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért, mert Krisztusban és Krisztus által üdvösséget adott nekünk az Atya, a 10 parancsolat szerint igyekszünk élni, mert tudjuk, hogy ez a jó és kedves Isten színe előtt. Így kell nekünk megértenünk a 10 parancsolatot, és ha így állunk hozzá, akkor mindjárt nem minimalizálni akarjuk a 10 parancsolatot, és leszűkíteni a lehető legszűkebb értelmezésre, mert aki teljesíteni akarja, az arra törekszik, hogy a lécet minél lejjebb vegye, hanem számunkra a 10 parancsolat, miközben magyarázunk, kibomlik, igyekszünk azt teljes értelmében megérteni, amit Isten nekünk ezen keresztül el akar mondani. És így a mi életünknek minden területére elhat. Amikor a 9. parancsolatot olvassuk, akkor a mi agyon ügyvédelt, jogokkal tele tűzdelt világunkban hajlamos az ember azt gondolni, ne tanúskodj hamisan a fele barátod ellen, hogy no, ezt a parancsolatot én biztos nem sértettem meg, mert bíróságon még nem voltam, vagy ha voltam is, az igazat igyekeztem mondani. És talán nagyon sokan van, akik úgy gondolják, hogy hát ez egy olyan jogi procedúrára utal ez a parancsolat, ami régen biztos érdekes volt, ma meg kilódjanak vele azok, akiknek valamilyen bírósági ügy adatik az életébe. Valóban úgy van, hogy az eredeti szöveg olyan hazug tanúról beszél, aki egy bírósági tárgyaláson fellép a fele barátja ellen. És azt mondja ez a parancsolat, hogy ne tegyél ilyet. Ez a parancsolat ebben az eredeti jelentésében, vagy a szó szerinti jelentésében egy joggyakorlat körébe vezet be bennünket. A jogszolgáltatás az tulajdonképpen a Bibliának az ószövetségi részétől kezdve végig vezethető a Szentíráson, de talán inkább az ószövetség az, ahol ezzel kiemelten találkozunk. Izrael életében nagyon fontos szerepet töltött be. Mózesről azt olvassuk, hogy mindenféle fajta ügyes-bajos dolgokkal keresték őt meg a zsidók, miután elindultak Egyiptomból, és végbe ment az ő szabadulásuk, olyannyira, hogy amikor később az apósa őt meglátogatta, akkor azt mondta Mózesnek, hogy hát Mózes, ezt nem lehet csinálni. Ebbe te bele fogsz rokkanni. Ez nem vezet sehová, hogy te reggeltől estig az emberek ügyes-bajos dolgait hallgatod, és megpróbálsz igazságot tenni közöttük. Később is találkozunk az igazságtétel, a jogszolgáltatás intézményével, már a honfoglalás után. A bírák, azok bizonyos fordításban úgy is fordítottuk, hogy bírók, akik olyan személyek voltak, akiknek ez kiemelt feladatuk volt, hogy a nép közötti perpatvarokban igazságot tegyenek. De tudunk Sámuel életéből arról, hogy ő bizonyos időszakokban elment bizonyos városokba, mint próféta, az Isten embere, és meghallgatta a pereskedőket. Igyekezett közöttük igazságot szolgáltatni. De amikor az első királyokról olvasunk, Dávidról vagy Salamonról, akkor mind a kettőnek az életében látjuk azt, hogy ők, mint bírók is működtek, nem csak királyok voltak, hanem az igazságszolgáltatásban, a jogszolgáltatásban nagyon fontos szerep adatott nekik. A későbbi időkben aztán Izraelben a jogszolgáltatásnak egy egyszerű és a hétköznapi életben nagyon is jelenlévő gyakorlata alakult ki. Egy-egy közösség, egy-egy település úgy szolgáltatott igazságot és jogot, hogy a település elismert vénei, a közösség vezetői összegyülekeztek, és meghallgatták a pereskedő feleket. Volt a bírói hivatalnak egy helye is, akik a ószövetségi részeket ismerik, de ez az evangéliumokban is szépen felfedezhető, még Jézus korában is működött ez a dolog, azok tudják, hogy a pereskedéseknek, az ügyek intézésének a helye az a város kapujában volt. Azon a helyen, ahol a legtöbb ember megfordult. Így az ószövetségi életnek egészen Jézus koráig nagyon komoly és szerves része volt az ügyek intézése, a jog szolgáltatása, az igazság keresése. Ott voltak a vének, és ha valaki akart valamit, oda kellett menjen eléjük, és ott, nagy nyilvánosság előtt kellett, hogy előadja a panaszát, a bírók pedig ott kellett, hogy igazságot szolgáltassanak nagy nyilvánosság előtt. A város kapuk forgalmas helyek voltak, ott a lakosság többsége megfordult naponta, jöttek kereskedők is, meg mentek is kereskedők. Ez egy olyan központja volt a közösségi életnek, amilyen ma már, hát nem nagyon van, ilyet ma már nem nagyon tudunk mondani, ahol minden ember egyformán megfordul vagy informálódik. A peres és vitatott ügyekben egy-egy döntésnek a kimenetele általában attól függött, hogy a tanúk mit állítanak. Oda jöttek pereskedő emberek, akiknek az ügyét nem ismerték feltétlen a vének. Ezek ott előadták a maguk történetét, és minden attól függött, hogy a tanúk mit állítanak. Isten azt a rendet adta az Ószövetségben, hogy két vagy három tanú egybehangzó állítása, az perdöntő jelentőségű. Két vagy három tanú. A tanúk a maguk bizonyságtételével sokszor élet és halál fölött döntöttek. Mert hogy az ítélet az egyes ügyekben az nagyjából megszabott volt. A vének számára nem egy szubjektív dolog volt, hogy kit hogy ítélnek el, majd még erről szólok mindjárt, hanem Isten megmondta, hogy melyik bűnnek mi a büntetése. De a büntetés csak akkor lehetett véghez vinni és végrehajtani, ha igazolt volt a vád, ha tanúk egybehangzóan állítottak dolgokat. Talán az egyik olyan történet, erről már volt is szó itt évekkel ezelőtt közöttünk, ami ezt elénk hozza többek között, Akháb királynak a története az Ószövetségből, aki egy rendkívül istentelen király volt, és a módszerei is istentelenek voltak. Noha megvolt mindene, mint királynak, mégis szemet vetett egy embernek, Nábótnak a szőlőjére, és megpróbálta ezt tőle elvenni, megvásárolni. Nábód azonban nem állt kötélnek, mert azt mondta, hogy ez neki családi öröksége. Erről ő még a király számára se mondana le, és nincs az a pénz, amivel ezt az örökséget ki lehetne váltani. Ekkor Akháb megrendelt hamis tanúkat, akik Isten káromlással vádolták meg a nép vénei előtt Nábótot, és az Isten káromlásnak a büntetése Izraelben az a halálbüntetés volt. Nábótot szépen megkövezték, a király meg rátette a mancsát hatóságilag a Nábót szőlőjére. De talán, ha közelebb lépünk, akkor tudjuk azt is, hogy Jézus perében is tanúk jelennek meg, akik ezt meg azt állítanak Jézussal kapcsolatosan, hogy tudniillik ő miket mondott és miket beszélt, és ezeknek a tanúknak igen fontos szerepe van abban, hogy a zsidók ítéletet hoznak Jézus Krisztus felett. Míg egyfelől két tanú egybehangzó vallomása volt szükséges ahhoz, hogy valakit elítéljenek, a tanúságnak, a tanúsításnak az ügyét úgy szigorította Isten, hogy a tanúknak kellett az ítélet végrehajtáskor az elsőknek lenniük. Tehát egy tanú, vagy két tanú állítás alapján valakit megkövezésre ítéltek, akkor a tanúnak kellett odaállni, és az első követ rádobnia arra, akit halálra ítéltek. Az 5 Mózes 17:7-ben olvasunk erről. Ez egy nagyon komoly fék volt, mert azért, hogyha valaki hamisan tanúskodott a másik ellen, és ennek az lett az eredménye, hogy a másik halálos ítéletet kapott, és akkor oda kellett állni, és elsőnek rávetni a követ. Ez nem kavicsal való dobálózás volt, mielőtt még valaki azt gondolná, hogy ott a kis kavicsokat dobálgattak, nagy kövekkel agyon dobáltak egy embert. És Isten tudta, hogy az ember lelkiismerete nagyon nehezen viseli azt el. Valahol meg fog szólalni, ha nem igaz az ő tanúságtétele. Isten beépített egy ilyen lelkiismereti féket, de azt is elolvashatjuk az 5 Mózes 16:19-16-ban, hogyha valaki hamisan tanúskodott, és ez kiderült, akkor ugyanazt a büntetést kapta, amit a vádlott kapott volna, hogyha nem derül ki, hogy valaki hamisan tanúskodik ott ellene. És ez is egy fék volt. Mert bármikor kiderülhetett egy hamis tanúról, hogy össze-vissza beszél, és akkor rá terhelték azt a büntetést, amit a hamis tanúsága alatt a vádlott kapott volna. A 3 Mózes 19:15-ből tudjuk azt, hogy Isten elrendeli, hogy az igazságszolgáltatás, a jogszolgáltatás nem lehet részrehajló. Senkinek nem lehet előnye abból, hogy szegény, és azt mondja, hogy jaj, hát én szegény vagyok, ezért vétkeztem, és ezért legyenek elnézők velem. De nem lehetett senkinek sem mentsége amiatt, hogy ő gazdag volt, és esetleg azt mondta, hogy megveszem az ítéletet. Megveszem a számomra kedvező ítéletet. Isten ettől óvja, és ezt tiltja a bíráknak. Azt is elmondja nekünk a 2 Mózes 23:1, hogy Isten megtiltja az igazság elferdítését, különösen is abban az esetben, amikor a többség akarja az igazságot elferdíteni. Mert hogy előállhattak olyan helyzetek, amikor a többség az igazságtól el akart volna hajolni, és ami demokráciában szocializálódó gondolkozásunk azt mondja, hogy mindig a többségnek van igaza, Isten azt mondja a 2 Mózes 23:1-ben, hogy nem, az igazságot nem szabad elferdíteni. Akkor se, hogyha a többség úgy döntene, hogy az igazságot elhajtja. Ami tehát kirajzolódik előttünk, az az, hogy a fele barátot óvni kellett a hamis tanú ellen a peres eljárásban, valamint magát a jog gyakorlását is biztonságossá kellett tenni. Tehát úgy a fele barátot, mint az egész jogrendszert óvja az Ószövetségben ez a parancsolat, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellenére. Azért fontos, hogy ezt megértsük, testvérek, mert az Isten rendszere, az Isten jogrendszere, az Isten igazsága, az az ember üdvösségére van. Ez nem valami olyan független dolog, hogy néha találkozunk az Isten jogaival, az Isten igazságaival, de egyébként azok nem mondanak nekünk semmit. Ezek a mi üdvösségünkre vannak. Nézzük csak a parancsolatok sorát, az 5. parancsolattól kezdve. Isten megtiltja a tiszteletlenséget. Azt mondja, tiszteld apádat és anyádat. Megtiltja Isten az ölést, a házasságtörést, a lopást az előző parancsolatokban. Ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz, hogy ez számon kérhető legyen, ahhoz, hogy a család, az élet, a házasság, a tulajdon védve legyen, ahhoz már az Ószövetségben is egy jó jogintézményre volt szükség. Nincs az ember szívébe írva az, amit a 10 parancsolat nekünk kimond. Nincs odaírva, testvég, mi azt nem nagyon akarjuk betartani. Ha ez így volna, akkor nem bajlódnánk a fiatalokkal, a gyerekeinkkel, hogy tiszteljék az idősebbeket. Ha ez úgy volna, hogy a szívünkbe be van írva, hogy ne legyünk házasságtörők, akkor nem bajlódnánk a sok válással. Ha az volna a szívünkbe írva, testvérek, hogy ne lopjunk, akkor nem kellene bezárni semmit, akkor nyitva tarthatnánk az ajtókat mindenhol, akkor még a boltot se kéne bezárni estére, nem kellene mindent lereteszelni, meg riasztókkal felszerelni. Nincs a szívünkbe írva az, amit a 10 parancsolat előír és megmutat nekünk. Éppen ezért egy jó jogintézményre van szükség, hogy ez működtethető legyen. Miért kell ezt működtetni? Mert ez van az ember javára. Ez van az ember üdvösségére. Isten úgy állít korlátokat, hogy azok az életre vezetnek bennünket. Az Isten korlátai nem a szabadságunkat korlátozzák, testvérek, hanem a veszedelemtől óvnak meg. És Isten fölállít egy korlátrendszert, amivel óv bennünket a veszedelemtől. Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, egy jó jogintézményre van szükség. Ha a tanúk hamisak, ha a bírák korruptak, ha nem egyenlő a megítélés a szegény vagy a gazdag javára, akkor a helyzet a társadalomban, az emberi közösségben ingataggá és bizonytalanná válik. És ha az alapok megrendülnek, nem titkolja el a Biblia előttünk, akkor összedől mindaz, ami az alapokra fölépítetett. A 9. parancsolat ezért nem egy olyan parancsolat, amit egy várándítással elintézhetünk, szóljon csak azoknak, akik bíróságra járnak, hanem egy igenis fontos parancsolat. Mert ez a parancsolat, ha a fókuszát keressük, és a mai napi aktualitásait keressük, akkor tulajdonképpen óv bennünket az ember társaink ellen elkövetett hazugságoktól. A hazugságoktól. A hazugság az a valóságnak az elferdítése, testvérek. A valóságnak. Mert az igazság és a valóság azok a Biblia szerint egyet jelentenek. Az igazság és a valóság. A hazug az, aki az igazságot, a valóságot el akarja ferdíteni. Azt mondja nekünk a Biblia, és Jézus nem kertelvén, a János 8:44-ben világosan ki is mondja ezt, hogy a ferdítő, a legnagyobb ferdítő, a hazugságnak az atya, az maga, az ördög. Ő belőle hazugság jön, és minden hazugság mögött tulajdonképpen ő áll. A valóság elferdítése, a hazugság igazságként való feltüntetése az ő módszere. Ott, amikor Évával kígyó képében elkezdett beszélni, akkor elferdítette előtte a valóságot. Azt mondta Évának, hogy csak ugyan azt mondta nektek az Isten. Nem azt mondta, csak ugyan azt mondta nektek az Isten, hogy a kertnek egy fájáról sem ehettek. Az igazságot, a valóságot ferdítette el. Másik módszere a hazugságnak igazságként való feltüntetése. Azt mondja Jézus, hogy az ördög az utolsó időkben úgy fog járkálni, mint a világosság angyala, hogy megtévessze az embereket. Ő a hazug, bebújik az igazság köntösébe, és az emberek azt fogják mondani, igaz, miközben hazug. Olyan lesz, mint a mesében a farkas, aki belisztezte a mancsát, és azt dugta be a kis barikáknak az ajtó résen. Akik bevették ezt, azt gondolva, hogy az anyukánk érkezett haza. És azt egyszer csak lelepleződik, mikor nyílik az ajtó, hogy ez mégsem az anyukánk, hanem a farkas. Hát az ördög ugyanezt csinálja. Fölveszi magára az igazság köntösét, a maga hazug voltára, és megpróbál mindenkit becsapni. Minden hazugság, amely a társadalomban megjelenik, az emberek közötti kapcsolatban megjelenik, testvérek, az ördögtől van, az ördög áll a hátterében. Jézus mondja, az ördög a hazugság atya. Éppen ennek fényében nagyon is meg kell vizsgálnunk a mi állításainkat, testvérek. A mi állításainkat, úgy is mondhatnám, hogy a mi beszédünket. A mi beszédünket. Két dologgal kapcsolatosan szólok még, ami a beszédünk tárgya. Egyfelől meg kell vizsgálnunk azt, testvérek, hogy mit mondunk mi ebben a világban Istenről. Ugyanis az Abcsel 1.8-ban azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy majd eljön a Szentlélek, és ti a tanúim lesztek ebben a világban. És aki ma hívő embernek vallja magát, annak tudnia kell azt, hogy én tanú vagyok. Jézus Krisztus tanúja vagyok. Nagyon fontos, hogy elcsendesedjünk és elgondolkozzunk azon, hogy ebben az istentelen világban, amely nem ismeri Istent, de nem is ismeri el Istent, mit állítunk Istenről, testvérek? Nem mondhatunk Istennel kapcsolatosan semmit, ami nem igaz. Csak az igazságot. És a valóságot mondhatjuk Istenről. Mert ha nem ezt mondjuk Istenről és Jézus Krisztusról, akkor hamis tanúk vagyunk. És a hamis tanúk büntetéséről már beszéltem. Nem játék ez, testvérek, hogy keresztjének vagyunk, aztán az Istenről azt beszélünk, amit mi jónak gondolunk. Ez nem így van. Azt mondja Jézus, hogy ti az én tanúim lesztek. Ezért nekünk az igazságot és a valóságot kell elmondanunk. Megkérdezhetné valaki, de mi az igazság Istenről? Testvérek, az igazság és a valóság, az ige. Az ige. Isten kijelentése, amit nekünk adott. És ettől egyetlen egy hívő sem szakíthatja el magát. Sem lelkipásztor, sem gyülekezeti tag. Mert ha elszakítjuk az igétől magunkat, akkor hamis tanúi vagyunk az Istennek. Akkor egy istentelen világban olyat fogunk Istenről állítani, ami nem igaz. Olyan jó lenne, hogyha ennek a súlya mindannyiunk életére, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat, oda nehezedne. Oda nehezedne az, hogy azért Istenről annyi mindent beszélünk. És Istenről annyi mindent hiszünk el, amit mások beszélnek nekünk. De vagyunk olyan igényesek, hogy Istenről semmit ne állítsunk, amit ő nem állított magáról. Mert ez az igaz, amit ő elmondott nekünk magáról. Vagyunk annyira elkötelezettek mellette, hogyha az még a világ szemében bolondságnak is tűnik, akkor sem tágítunk ettől. Vagy bevettük az ördögnek azt a ferdítését és maszlagát, hogy ez egy régi világ, letűnt irodalma, amelyet már modernizálni kell. Az Isten elég modern, nem kell őt modernizálni, testvérek. A világ alapjainak felvettetése előtt is modernebb volt, mint a mi legmodernebb elképzelésünk. És azt mondja róla a Szentírás, hogy ő nem változik meg. A kijelentése sem változik meg. És ha valaki azt mondja, hogy a Biblia itt vagy ott téved és nem igaz, akkor hamisan tanúskodik és el fogja venni az ítéletét. Isten, aki maga a valóság és az igazság, nem hagyja büntetés nélkül a hamis tanúságot, mert ő egyúttal igaz bíró is. Gondoljuk meg, testvérek, hogy miket szoktunk mi Istenről mondani, állítani, és adja Isten, hogy ennek a parancsolatnak a fényében legyen nekünk akár ezen a mai napon is egy ilyen önvizsgálatunk. Uram, ismerem én azokat az igazságokat? Ismerem én a valóságot, amit magadról kijelentettél? Ha nem, akkor merüljünk bele, testvérek. Ha ismerem, ragaszkodok hozzá. Pál azt mondta, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Az igazságot, a valóságot. Még ha mindenki bolondságnak mondja is, nem szégyellem, mert az ő tanúja vagyok. És azt kell, hogy mondjam, és azt kell, hogy állítsam, amit ő velem megértetett. Ugyanakkor azt gondolom, ez a parancsolat, a hazugság elvetése arra is indít bennünket, testvérek, hogy megvizsgáljuk a beszédünket abban az értelemben is, ahogyan mi egymásról beszélünk. Ahogyan mi egymásról beszélünk, ezt a parancsolatot komolyan vevő, hívő ember nem állít olyat, amely felől nincsen bizonyossága. És a bizonyosság, hadd húzzam ezt alá, az nem az, hogy nekem mások azt mondták, hanem a bizonyosság alapja a valóság. A valóság. Testvérek, tudjuk azt, hogy az a bizonyosság, ami azon áll, hogy mások mit mondtak, az egy nagyon erőtlen bizonyosság. Csak egy egyszerű játék, amit szoktunk itt időnként játszani a fiatalokkal, hogy leülünk egymás mellé sorban, akkor egy valaki egy mondatot besúg a másik fülébe. Csak egyszer teheti meg. És a másiknak, amit hallott, tovább kell adnia. És mikor a sor végére érünk, elmondja az utolsó ember, hogy ő mit hallott. És majd elmondja az első is, hogy ő mit mondott. Az esetek döntő többségében nem sok köze van a két dolognak egymáshoz. Testvérek, a hívők is sokszor beszélnek. Beszélnek. Mondjuk a magunkét egymásról. Aminek az alapja nem a valóság, hanem az az alapja, hogy valaki ezt súgta a fülembe. És ezzel nagyon sok fájdalmat tudunk okozni egymásnak is, és legfőképpen az Isten ügyének. Mert talán olyan dolgokat állítunk, ami felől a mi bizonyosságunk nem a valóságon nyugszik. A hívő ember nem pletykálkodó ember, testvérek. Nem pletykálkodó ember. Nem olyan ember, mint egy hirdető oszlop, hogy rám ragasztanak valamit, aztán forgok vele körbe-körbe, hogy mindenki jól lássa. Pedig mi sokszor ilyenek vagyunk. Hallunk valamit, aztán nagy bizonyossággal kezdjük állítani. És a következő ember, aki tőlünk hallja, úgy adja tovább, mint a valóságot. Hadd buzdítsam arra a testvéreket, hogy ne csapjunk be másokat, és ne csapjuk be magunkat is. Mert elég becsapott világban élünk. Elég az nekünk, hogy egy becsapott világban élünk. Olyan jó lenne, hogy ezt is megértenénk, hogy mindenki szabadon beszél, következmények nélkül. És mi azt gondoljuk, hogy ez a jó. És a világ is ezt gondolja. Szólás szabadság. Mindenkinek. És aztán semmi következménye nincs annak, ha valaki össze-vissza beszél. Vagy maximum olyan következménye van, amit valamelyik politikus mondott évek kezdődött, hogy azt mondta, elhatárolódom magamtól. Attól, amit állítottam, attól, amit mondtam. Hát ez a totális káosz. Ez a becsapott világ. Hogy elhitetik velünk, testvérek, hogy szabadon beszélhetünk. Minden következmény nélkül. Van minden beszédnek következménye. Ne vegyük be ezt a maszlagot. Minden szónak van következménye, mert az valamit odaír a másik ember szívébe. Valamit odasüt egy másik ember életére. Nincs olyan, hogy következmények nélküli beszéd. Még akkor sem, ha a világ ezt akarja velünk elhitetni. A másik dolog, testvérek, hogy becsapott világban élünk, mert elhitették velünk, hogy valami attól valós, hogy azt sokan mondják, vagy bizonyos emberek mondják. Ugye azt gondolom, hogy a mi kultúránkban a televízió még nem olyan régi bútor darab, mint mondjuk a nyugati kultúrában, ahol ez hamarabb meghonosodott, és én nagyon sokszor hallottam az embereket azzal érvelni még gyerekkoromban, amikor úgy nőttünk föl, hogy nekünk nem volt tévénk otthon, hogy a tévé azt mondta. A tévé, miért? A tévé az micsoda? Ők az igazságnak, a valóságnak a birtokosai, hogy a tévé azt mondta. De sajnos jól sikerült szocializálni a mi népünket és nemzetünket, mert az emberek nagy többsége ma is elhiszi, hogy ami a médiából kijön, az a valóság és az az igazság. Hogy abban nincs jogunk kételkedni. Mert azt ott mondják be a képernyőn, az biztos igaz. Testvérek, sajnos sikerült átejteni a társadalmat. És azt is meg kell, hogy valljuk, hogy azzal is sikerült átejteni a társadalmat, hogy az az igazság, amit sokan mondanak. Mert sajnos a mi népünk ezt gondolja, hogy a demokrácia az azt jelenti, hogy ha valamit sokan mondunk, az attól igaz. Az igazság a valóság, testvérek. Ami nem attól függ, a valóság soha, hogy mi mit mondunk. A valóság tőlünk független. A valóságot azt nem mi találjuk ki. Nem mi írjuk le. Figyeljünk oda a beszédünkre. És ne gondoljuk azt, hogy az egymásról való beszédünknek nincsen következménye. Ne gondoljuk azt, hogy a szavaink csak úgy egyszerűen elszállnak a levegőbe. És még ha arra is gondolnánk, hogy a többségnek talán nálunk is igaza van, soha ne felejtsük el hívő emberként, hogy az igazság és a valóság Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Ő a valóság és ő az igazság. A hívőknek meg kell zabolázni a nyelvüket. Át kell gondolnunk azt, hogy mit állítunk Istenről. És ha nagyon megborzad a mi idegrendszerünk, amikor istentelen emberekkel beszélünk, és ők állítanak valamit Istenről, akkor gondoljunk bele, hogy lehet, hogy valakitől olyantól hallották, aki azt gondolta, hogy az Istenről igaz módon tanúskodik. Mit fognak mondani az emberek Istenről, akik téged hallanak? Nem jó, ha azt mondjuk, hogy akkor inkább semmit nem mondunk Istenről, mert azt mondja Jézus, hogy ti tanúim kell, hogy legyetek. Tanuljuk meg. Zabolázzuk meg a gondolatainkat, gondoljuk meg a beszédünket. Zabolázzuk meg beszédünket akkor, amikor a másikról szólunk. A testvéri közösség elleni legnagyobb vétség, amikor olyan dolgokat állítunk, amelyeknek a valósághoz nincsen köze. Azt mondja a Szentírás, hogy járjunk utána a dolgoknak. És ha valami hozzád vagy hozzám eljut, akkor mindig legyünk készek arra, testvérek, hogy próbáljuk meg a valóságot kideríteni. Mielőtt továbbadnánk, mielőtt kiplegykálnánk, mielőtt közhírét tennénk, olyan jó lenne elgondolkozni, Isten előtt elcsendesedni, oda menni ahhoz a másikhoz, aztán megkérdezni. Te, én ezt hallottam, így van. Ha úgy van, imádkozzál vele együtt, és imádkozzál érte. Ha nincs úgy, akkor mondd meg annak, akit ő hallottad, hogy ez nem igaz. Miért kell ehhez ragaszkodnunk, testvérek? Azzal fejezem be, hogy Isten törvénye véd és óv. És amikor Isten a mi gondolkozásunkat az ő logikája szerint próbálja formálni, azzal a mi üdvösségünket munkálja. A mi üdvösségünket munkálja. Ha igaz módon teszünk bizonyságot Jézus Krisztusról, ez az emberek üdvére van. Akkor is, ha olyat kell mondanunk Jézusról, amit ők nem szívesen hallanak. És ha igazak vagyunk egymás előtt, ha nincs takargatnivalónk, ha nem kell elfordulnunk a másik embertől, akkor az a földi üdvünket szolgálja. Mert az Isten boldogsága, békessége meg öröme köszönt be a mi életünkbe. Itt a földön már. Adja Isten, hogy ezt élhessük át, és szeressük azt a keretet, amelyet ő ad nekünk, és ha neki hálás emberek vagyunk, akkor ezt a keretet és ezt a korlátot nem átlépni akarjuk, hanem ezen korlátok között éljük meg az életünket szabadon az ő dicsőségére. Legyen ez így velünk az elkövetkezendő időben. Amen.